أراد. Amikor 1982. szeptemberében egy kicsi sárga kofferrel és egy jókora utazótáskával anyám otthagyott a Csajkovszkij utcai internátus udvarán a többi várakozó gyermek között, már sikeresen megismerkedtünk néhány magyar másodévessel, akik azt mondták, vigyáznak rám. Az adminisztrátor néni is azt mondta, minden rendben lesz. Hamarosan megérkezik Marius, a pedellus, aki majd felvezet a hálóterembe, ismerteti a házirendet. Az egyenletes, függőfolyósós, U-alakú épület udvarán ácsorogtunk. A csomagok a tujafák alatt egy csoportban. Az egymást ismerő nagyobb fiúk fociztak már, vagyis egykapuztak. Mi kisebbek áldogáltunk ki anyukával, ki anyuka nélkül. A lányokra nem emlékszem, pedig voltak. A hálót megtekintettük már az ablakon át. Két emeletes ágy volt benne, asztal és székek. Akkor senki nem mondta, hogy én a nagyobbik teremben fogok lakni. Ott 20-an leszünk. Sem asztal, sem szék. Anyám elment. Sokszor elmondta, hogy apám is ebben az internátusban lakott. Jó lesz nekem itt. Az egyik szakácsnő nagymamámnak falubelije. Jó a koszt, mondta Maruca néni. Rédei déd nagyapámat ismerte, akit én nem, de hát kicsi a világ. Este felé megjött a pedellus, a Majom utca. Nem tudom, részeg volt-e, mindenképpen nagyon ideges, sovány, tyúkmellű, bozontos hajú fiatalember, aki megpróbált sorakozót vezényelni, kevés sikerrel, és egyfolytában cigarettázott, ami akkor nem volt bűn, sem pedig tilos neki. Valahogy betülekedtünk a hálóba, foglaltunk magunknak ágyat és szekrényt, bár szekrény nem jutott mindenkinek, az elsősök ketten kaptak egyet. A miénkben mind a két polc megvolt, és be lehetett lakattal zárni. Tehát szerencsés voltam, egy világosi román fiúval osztoztunk rajta, és a hatalmas kínai lakat egyik kulcsát neki is adtam azonnal. Apám világoson született. A szekrényekkel szemben a mosdókagylók sorakoztak. Csak hideg víz folyt. A WC pedig a függő folyosó végében, az olajfestékes falon évtizedek húgyköve, és impozáns graffiti gyűjtemény. A hálóban egy öreg cserépkályha. Az ágyak egymás mellett két sorban, középütt folyósó, mint a laktanyában. Az ablakon kék függöny, kint az utca, arrébb a csörömpölő villamos, meg a rácfertály. A nagyobb fiúk segítenek felhúzni az ágyneműt, elrendezni, amit kell. Azután a pedellus ordít, hogy az ágyra ülni tilos. Cipőt feltenni, pláne. Kimegy, leülünk. A nagyobb fiúk le is fekszenek. Két perc múlva a pedellus ordít. Felállni! Kifelé mindenki. Azután valamiért mégsem megyünk, tanácstalanok vagyunk. Az elsősök nem értik ezt a bánásmódot, a nagyobbak vigyorognak, pizdám Mati, anyád picsája, mondja félhangosan Matej Filipescu, aki harmadéves pehelysúlyú boxoló. A pedellus haja, megáll egy pillanatra, de nem fordul meg, tovább megy. Innen gyakorlatilag az iskola a határon jeleneteit kellene idéznem, vagy kisebb-nagyobb korrekciókkal parafrazálnom. Bár mi nem katonai alreál voltunk, hanem kőolajipari líceum, és nem tulp tanár anatómiája függött a falon, hanem Nikolai Grigorescu valamelyik ökörszekeres képe. Minden románul zajlik, csak merényiék magyarok és én. Laci, Marci, Feri hárman voltak. Sosem vertek meg nagyon, nem voltam igazi ellenfél, de a dadogás súlyos hátrányt jelentett. És ritka volt az olyan este, mikor nem sírva aludtam el. Alig van megalázó helyzet, amit ne éltem volna át, amit összezárt kamaszok el tudnak művelni egymással, azt velem elművelték. Naív voltam, esetlen, dadogós, gyenge. Kiforgattak mindenemből, és ha ellenálltam, ütöttek. Nem kelt a védelmemre senki. Laci fölényesen uralkodott rajtam, a többiek között is abszolút tekintély volt, igazi banda vezér, ahogyan azt Ottlik leírja. Volt egy csicskása, egy buta székely gyermek, Marci, aki cselgáncsozni járt, tulajdonképpen ő ütött a legtöbbet. Feri negyedéves volt, büntetésből költöztették az internátusba, egyedül elbírtam volna vele, Egyszer neki is mentem, mert megfogta a tökömet. Ezt senki sem pártolta. Nem volt akkor még divatja, bár a megalázás egyik legsúlyosabb formáját jelentette. Többnyire hárman voltak, legalábbis ketten. A riposztoztam, én jártam rosszul. Ha nem kezdett el valamelyikük minden előzmény nélkül püfölni, rugdosni, gyomrozni, akkor a történet rendszerint játéknak indult. Úgy kezdődött, hogy valamit kérdeztek. Válaszoltam. És ha nem dadogtam, akkor addig csűrték, csavarták a szót, amíg valami kifogást nem támaszthattak. A szavamba vágtak, megcáfoltak, letromfoltak. Az első dadogásra kiröhögtek. Ne hazudj, mondta valamelyik. Nem hazudok, válaszoltam. És jött az első pofon. Hazudsz. Nem hazudok, püf. Minden elfért ebben a játék keretben. Sehogy sem tudtam kilépni belőle. Legtöbbször nem akartak mást, mint szórakozni rajtam, de könyörtelenül elszedték minden pénzemet, ételemet, ruhámat, és addig gyötörtek, amíg meg nem unták. Hosszúak a téli esték, más szórakozás nem volt. A románok alig értették, mi történik, de azért vihogtak, látták, milyen elesett vagyok. Én pedig borzasztóan szégyeltem ezt a kiszolgáltatott állapotot. Akkor nem szóltam senkinek, sem a szüleimnek, sem a tanáraimnak. Meg is fenyegettek, nehogy. Óvodáskoromban sem panaszkodtam otthon, az internátusra sem. Tudtam, hogy előbb vagy utóbb el fog múlni ez is. De hogy mentsem a menthetőt, előre kell bocsátanom, a hadseregben úgy fordulok szembe majd a belém kötő káplárral, hogy azonnal megérti, én ezt a játszmát ismerem. Nem súrolok fogkefével padlót. Nem mérem gyufaszállal meg a hálóterem hosszát, nem mosok zoknit senkinek, nem akarok önkéntes lenni semmiben, nem játszom pofapacsit, nem ugrom a repetáért, és ha megtalál ütni valaki, azonnal visszaütök. Játékból vagy igazándiból, nekem mindegy. De ideig sosem jutunk el a seregben. Rövid és egyszerű az egész. Aradom viszont nem az. Ezért kell még mindig mentenem a menthetetlent. Mert bennem ott végleg összetört valami. 30 éven bekerült, amíg az iskolát, regényként is tudtam olvasni. És még mindig kétséges, hogy egészen civil vagyok-e, mert az internátus és a hadsereg egymásra tevődik számomra, mint egy összeég. Nagyon sok embert láttam ebben a világban bukdácsolni, tántorogni és élvezkedni. De a gonoszok és bűnösök sosem nyerték el méltó büntetésüket, még csak meg sem buktak. Ottlik viszont zseniális. Arad leggyengébbnek tartott iskolájába iratott be anyám, de mi tudtuk, hogy itt van a legjobb tanári kar. 7 olyan tanár, aki az apámat is tanította. Unták már a világot, a tanítást meg a rendszert. Alig érdekelte őket a tananyag és az a rengeteg politikai hülyeség, amit le kellett nyomniuk a torkunkon. Néha úgy tűnik, mintha mindenki egy békés lógásban élte volna azt a 4 évet, ami az érettségiig tartott. A tanárok várták a nyugdíjat, mi a vakációt és a műhelyi gyakorlatot. Anyám, hogy szombatonként hazamenjek, feltarisznyáljon, és kimossa a ruháimat, meg aláírja az ellenőrzőmet, amelyben egyik gyenge osztályzat követi a másikat. Az égvilágon semmit nem tanulok. A délutáni szilenciumon olvasgatok ezt-azt. Jack London a kedvencem. Este randalír van, tavasszal pedig írni kezdtem az emlékirataimat egy kockás füzetbe. Senki nem törődik vele, hogy mi az, mivel foglalkozom. A matematikát nem tudom, de sosem állok bukásra. A többi tantárgy jól megy, erőfeszítés nélkül. A műszaki tárgyak románul, azokkal meg kell küzdenem az elején. De kiváló mérnök tanáraink vannak, és a világ leggyönyörűbb nője tanít geológiát, mi fiúk mind szerelmesek vagyunk belé. Engem korábban is érdekelt a földtan meg az ásványok világa, jártam szénbányában. Úgy tudtam, a geológusnak szakálla van. Munkaként a hegyeket járja, és a kőzeteket, ásványokat gyűjti. Ehhez képest az első élő geológus, akit láttam, egy tündéri zöldszemű nő volt. Élénk vita támadt egy szünetben, vajon a kőolaj a dinoszauruszok zsírja-e vagy sem. Amikor a szépséges tanárnéni elmondta, hogy nem lehet pontosan tudni, hogyan keletkezett a kőolaj, van egy szerves eredetre, meg egy szervetlenre alapozott elmélet, nagyon elszomorodtam. Mert ez azt jelentette számomra, hogy valójában semmit sem tudunk. Akkor még úgy tartották, hamarosan elfogy az utolsó cseppkőolaj is. A legutolsó jégkorszak nem múlt el teljesen, jön a következő, hidegek voltak a telek. Ma is azt gondolom, hogy egyszer csak a föld elkezd lehűlni. Senki nem fogja tudni miért, ahogy már annyiszor lehűlt és felmelegedett. akármit ügyködött az ember, mert leginkább nem is volt. Lépték kérdése az egész. Van valami sajátos melankóliája az őslényt annak, mert az ember a világ mulandóságát tanulmányozza. Engem nem is a millió évek ejtettek ámulatba, nem az evolúció zavaros elméletei, melyeket egy középiskolás játszva meg tud kérdőjelezni, hanem az átmenetiségünk és a parányiságunk nagyszerűsége. És hogy ezt mi mind tudhatjuk, talán csak azért van az egész, mert elgondoljuk. Lenyűgöztek a hatalmas fúrómagok, amelyek egy tanteremben hányódtak rendezetlenül, és számoltuk rajtuk a geológiai rétegeket és korokat. Bár nem tudtuk pontosan, melyik minta honnan származik. Rudapithecus hungaricus, mondtam egyszer a tanárnőnek, amikor az emberi evolúcióról is óhatatlanul szó került, és megbeszéltük, nem lehet az embert a majomtól, még csak közös őstől sem eredeztetni. Megkért, nem mondjuk el senkinek, hogy ő így gondolja, mert kirúgnák a tanügyből, és nem szeretne visszakerülni a kőolajkúthoz. Ezután végigbeszéltük az összes neandervölgyi meg kromanyoni leletet, és az Australopithecus darabkáit, mert ez nagyon érdekelt, és nem akartuk mi a teremtés meg az evolúció hívei közötti konfliktust eldönteni. Az első padban ültem, nekem magyarázott és a pattársamnak. Az osztály csendesen zsivajgott hátul, és olykor arra gondolok, hogy Sophie Marceau hasonmása tanított nekem geológiát. Csak nagyon nehezen értettük a moldvai román kiejtését. Az élet ennél sokkal prózaibb és nehezebb volt, mert az internátusban minden bentlakónak konyhaszolgálatot is teljesíteni kellett. Tanti Zsula meg Tanti Maruca, kövér, mosolygós asszonyságok voltak ugyan, de a kavargatáson és a parancsolgatáson kívül mással nem foglalkoztak, munka pedig volt bőven. Az első mosogatáskor csak azért nem hánytam össze magamat, mert hajnali 5-kor keltem, és a hajcihőben elfelejtettem reggelizni, ebédkor pedig még mindig öklendeztem a Marga Fantázia nevű margarintól, amit sehogy sem tudtam lemosni. Végig ott lebegett az undorító szaga a kézfejemen. 20 kiló hagymát pucoltam, kisírtam a szememet, és a kolléganő, akkor még lányok is laktak az internátusban, meglökött, amikor egy 100 literes fazék alját súroltam, 2 rét görnyedve, beleestem a mosogató lébe, azután egy kicsit dulakodtunk, de Tanti Zsula visítani kezdett, és a csókolózásig már nem jutottunk el. Viszontagságos kezdés volt ez, de beleszoktam, mert a konyha védelmet jelentett. Nem kellett aznap iskolába menni, meg szilenciumra. A délután általában csendes volt. Igyekeztek a nénik a vacsorát is az ebéddel egy időben elkészíteni, hogy csak melegíteni kelljen este, és elmosogatni. Mire pedig felértem a hálóba, a gonosz felsősök általában aludtak. Maruca tánti mindig készített nekem valami finomságot, mert ismerte a dédapámat. Egészen kedves tudott lenni. De ha nem tetszett, ahogy elmosogattunk, mindent előről kellett kezdeni. A csapból nem folyt a meleg víz, a hatalmas kályhán kellett melegíteni és vödörrel hordani a mosogatóba. Vegyszer sem volt, csak a Tix nevű surolópor és valami nagyon büdös szóda. De hát kevés zsírral főztek, levitte a meleg víz is a kimártott tányérokról a maradékot. A baj csak az volt, hogy ha valamelyik felsős azt gondolta, hogy én leszek a konyhás helyette, nem volt appelláta. Bár az elején mindig megverettem magamat, később igyekeztem úgy sakkozni, hogy a gyötrelmesebb matek órákat megusszam. Részben megtanultam akkor alapszinten főzni. Csak nem tudtam még, hogy tudok. Másfajta ügyelet is volt az internátusban, az is egész napra szólt. Takarítani kellett, kihordani a hamut és tüzet rakni télen, 20 vödörszenet felcipelni az emeletre vagy többet, és begyújtani minden cserépkályhába. Még a többiek szilenciumon voltak délután az iskolában. Ez gyötrelmesebb munka, mint a konyha, mert a fa vizes volt, a szén palás, minden tüzelési tudásomra szükségem volt, egyik hálóból rohantam a másikba, nehogy elaludjon, és mire megjönnek a többiek, legalább langyos legyen már a kályha. Igazi meleg sosem volt. Fagyoskodtunk sokat azon a télen, iskolában, internátusban, műhelyben, ahogy az egész ország. Egyszer megvertek a nagyok, mert éppen a mi szobánkban nem sikerült a tűzrakás. Eltöltöttem az időt egy jókora fosszilis darab megmentésével, amit elvittem a tanárnőnek. Meg is határoztuk, de már nem emlékszem a nevére. Meggyomroztak, és mindenki ütött egyet, aki a hálóban aludt. Ez volt a szokás, mert alig pislákolt a tűz. És tulajdonképpen igazuk volt. Mindenki fázott. Még csak azt sem mondhattam, hogy a kályha volt a hibás, de a fosszíliát sem mutathattam nekik meg. Volt belém szorult dac mindig. Egy ilyen szenes délelőtt látogatott meg az apám. 1983. februárja volt, éppen az utcai kukába hordtam le a salakos hamut, amikor odaért. Tréningruha volt rajtam, vékonyan öltöztem, mint a torna órán. Hideg volt kint is, bent is, de én keményen dolgoztam. Soványan és lehangoltan. Volt valami lelkesültség az apám szemében. 8 évet lakott abban az épületben, de amikor bementünk és meglátta, mélységesen elszomorodott, mert omlott a vakolat sok helyütt. A függő folyosó korlátja rozsdás volt. A mosdóban jég borította a padlót, ott nem fűtöttünk. Biztosan érezte a sok összezárt ember áporodott szagát. Meleg víz természetesen nem volt, fürdeni, zuhanyozni nem lehetett. El akart vinni a városba, járjunk egyet, de én valami furcsa öntudattal mondtam nemet, dolgozom. Azt mondta, hogy a háború után nem volt ilyen háború utáni állapot. Mondtam neki, hogy nem olyan rossz ez, de még másodéven is bent lakó leszek, amíg fel nem lázadok. A legrosszabb élményem az, hogy nekem kell egyszer elégetnem az egyik srác holmiát, mert valamilyen fertőző betegséggel vitték el kórházba, és azt mondta az asszisztensnő, hogy el kell égetni mindenét, a könyveit, a füzeteit, a ruháját. Kérdeztem is, hogy nem fogom elkapni? Mondta, hogy nem, de akkor miért kell égetni? Biztos, ami biztos, válaszolta. Kezdetben a legnagyobb gondom az volt, hogy a szabályzat értelmében havonta csak egyszer lehetett hazamenni az utolsó hétvégén. Mire volt ez jó, nem tudom. De a pedellus igyekezett komolyan venni, ezért minden hét csütörtökén írott igazgatói vagy aligazgatói engedélyt kezdtem el beszerezni, hogy szombatra meglegyen. Nem volt egyszerű feladat, mert lepecsételt formanyomtatványt a pedellus adhatott, aki megpróbált mindenféle akadályt gördíteni a hazautazás elé, bár ehhez nem volt joga, és találkozni kellett az igazgatóval, vagy az egyik helyettesével, ami egy 1000 fős iskolában elsős diáknak meglehetősen nehéz feladat. Ráadásul volt egy gonosz aligazgatónő, aki sosem írta alá a papíromat, és nem mertem hamisítani. Gyakran voltak vasárnap is kötelező iskolai programok, hazafias munka, katonai kiképzés. De én mindig ellógtam, mert hamar kitanultam, hogy a legsúlyosabb büntetés az, ha internátusba zárják az embert. Nincs már, amitől félnem. És tőlünk soha nem rúgtak ki senkit. Egy szombat délután pedig, amikor a pedellus bezáratta a kaput, hogy senki ne mehessen el, ha jól emlékszem, ócskavasat gyűjtöttünk volna, kiugrottam az emeleti ablakból egy teherautónyi homokba. A fiúk kidobták a táskámat, felmutattam a középső ujjamat a pedellusnak, és hatalmasat sprinteltem a Rátfertályi templomig, hogy elérjem a villamost. 1983 tavaszán történt ez, amikor már kellően elszánt voltam, de azt nem tudom, hogy mi lett volna, ha nincs ott az a kupac homok, vagy nem jól ugrom. Nagyon magasan volt az ablak. Nappal másként nem lehetett megszökni az intriből. A falra valaki azt festette fel óriási fekete betűkkel, hogy Doftana. Ez volt a hírhedt román börtön, ahol a kommunistákat és a vasgárdistákat tartották a 30-as években, és volt valami szürke, otthontalan, komor jellege az egész épületnek. A szomszédok gyűlölték a kölyköket, akik gyakran átrúgták a labdát hozzájuk, mert nem tudta senki megmondani, hogy ki volna köteles kellően magas kerítést építeni, ők vagy az iskola. Nyár elején cseresznyét meg zöldhagymát, ősszel almát loptak az udvarral határos kertekből, és ha ott próbált meg valaki szökni, messzire nem jutott. Általában a környék lakói egységes ellenszenvvel viseltettek irántunk, szóltak a pedellusnak, ha valami kihágást észleltek, megbízható állampolgárok voltak. Iskola, börtön, laktanya és kórház szomszédságában nem jó lakni. Hasonul az ember. Legegyszerűbb volt az öreg portást kijátszani. Nem volt rossz ember, csak idő kellett hozzá, de szombat délben sietős volt az indulás mindig, ha nem vihettem el az utazótáskát az iskolába. Mert a majmuca nem engedte. Reggel néha kipakoltatta a hazavinni készített holmit, aminélkül nem mehettem haza, mert kiderült volna, hogy szökésben vagyok, és anyám velem szemben a rendszer pártján állt mindig. Apám meg sehol. A szökésért kedden vagy szerdán mindig konyhaszolgálatos voltam, igazolt hiányzó. Anyámék nem tudtak semmiről. Szerdán pedig már kész hadi tervem volt a hazautazáshoz. Azóta is úgy tudom, hogy a hétvége szerdán kezdődik. Utólag persze minden könnyűnek tűnik, csak hát nem szabad világban éltünk, ahol az efféle szökések diákcsínynek minősülnek, hanem az egyre sötétebb Ceausescu rendszerben. Minden iskolai kihágást a rendszer elleni cselekménynek értelmezhetett, aki azt akarta. Úton útfélen igazoltattak a rendőrök, ellenőrző, személyi, karszám, az egyenruhán, és ha nem tudta megmondani az ember hova megy és miért, a sarki rendőr azt csinálhatott vele, amit akar. Főleg délelőtt meg este kellett mindig a magyarázat és a pontos hivatkozás, amit vagy elhittek, vagy nem. A lógásból, a cigarettázásból, a diákos hangoskodásból, a sörözésből könnyen rendőrségi ügy lehetett, és mindenki félt akkoriban a rendőröktől, meg volt rá az alapos oka. Bár tizenévesen a félelem leginkább csak provokál. Tedd meg, amitől félsz, és elmúlik a félelmed, tanítja egy aranyköpés. Így állunk egyszer az aradi pályaudvaron a kútnál, talpig kék egyenruhában a földre tett aktatáska mögött, akkor valamiért ez a divat. Fél liter megylikőr, néha lehajolunk, meghúzzuk az üveget és visszatesszük. Amikor a felénk induló rendőrt meglátjuk, már nem lehet elfutni, már nem lehet semmit. Megáll, köszön, bemutatkozik, ez akkor is szabály volt. Csak ritkán tartották be. Elkéri az igazolványainkat, megnézi mindet, kikérdez, melyik iskolába járunk. Hazamegyünk? Igen, jól van. Elköszön, szabályos hátraharc, és elmegy. Az üvegben még remeg a likör a félelemtől egy ideig. Azután gyorsan megisszuk. Egy másik alkalommal két rendőr terelt a peronon legalább 10 velem egykorú iskolást. Nem tudom, mi volt velük. Én egy oszlop mellett álltam, várakoztam, amikor megfogta az egyik rendőr a karomat, és belökött a sorba. Háj, Situ! Gyere te is, mondta. Arra sem volt időm, hogy megkérdezzem hova. Csak rántott egyet rajtam. Nagy darab pocakos milicista volt, nem mertem ellenkezni, de mikor az épületszárny homályos kereszt folyósóján tereltek át minket, hirtelen beléptem egy sötét ajtókeretbe, és lemaradtam. Lengyel partizános filmben csinálta ezt valaki, de még sokáig reszketett a lábam, amíg tekervényes úton eljutottam a vonatig. Az mindennapos volt, hogy az iskolások táskáját meg a zsebeket ellenőrzik, elveszik a cigarettát, a bicskát, vagy elküldenek nyilatkozni, borotválkozni, mint engem is többször. A legrosszabb élményem viszont az, amikor a stúdiómozi előtti sikátorban több száz kamasztolong a sorban mozi egyért, persze délelőtt. A Birodalom Visszavág című filmet adják, és az utca végében megáll egy rendőrautó. Beleszólnak a megafonba, hogy mindenki menjen iskolába. Menne a tömeg, de az utca másik végén is rendőrök állnak. Válogatás nélkül ütni kezdik a kölyköket, akik autók tetején és egymás hegyén hátán menekülnek. Délután járok akkor iskolába, pontosabban műhely gyakorlatra, de semmivel nem tudom ezt bizonyítani. Moziba járok és villamosozni minden délelőtt, mert az internátusban nappal nem tartózkodhat bent senki. Az utcán csellengünk, van házi rend. Akkor már elkeserítő mértékű a lógás az aradi iskolákban. A rendőrség intézkedik, legalább 20 gyermeket be is visznek, megpofozzák őket rendesen, majd pár nap múlva a helyi román és magyar sajtó egyaránt elítéli a tanulók magatartását, és közli a notórius lógók nevét. Legalább a fele a mi iskolánkba jár. Azután még legalább 2 hétig minden délelőtt a moziban ülök. Mindig van legalább 200 gyermek. Gyakran kap lábra pánik, hogy jönnek a milicisták, aztán mégsem jön senki. Egyszer megmutatták, hogy fel tudnak lépni, ha kell, és ez elég volt. Így hát, 9. koromban Aradon, ha nem is a fizikai, de a lelki túlélésért napi küzdelmet kellett folytatnom, ami teljesen igénybe vett. Nem is láttam a városból semmit. Csak az iskolát, az internátust, a pályaudvart, és a villamosból a főutcát, már amikor felfértem délben a villamosra. De ha nem, akkor gyalog mentem az állomásra, többnyire futva, hogy a vonatot elérjem. Hétfő reggel pedig az állomásról egyenesen az iskolába. Ősszel télen rendszerint sötét volt, mert 7-től kezdődtek az órák, hétfőn 2 matematika. Damjanics kardjára gondoltam sokszor. de azóta sem jutottam el többet az aradi múzeumba. Az internátusban reggel 6-kor ébresztettek, a portás beüvöltött, mint egy zupás őrmester. Az első hetekben a pedellus megpróbált kivezényelni tornára, de hamarosan ez kimaradt, mert az udvaron sár volt, különben sem tudott fegyelmet tartani, csak üvöltözött és lögdösődött, de a nagyobbaktól félt. Azután reggeli következett, és 3:45-kor 2-es sorba álltunk az épület előtt, hogy elmasírozzunk az iskolába, ami pár percre volt. Délben 2:30-ig kellett beérni, ha még ebédet is akart kapni az ember. Nem volt idő semmire. Esetleg a piacra elmenni, de pénzem nem volt, így leginkább a bizományi üzletben bámészkodtam rövid ideig. Egy Zenit fényképezőgépet bűveltem sokáig. 10 év múlva egy olyannal kezdek el fotózni. Délután 3 órás szilencium volt, szintén az iskola épületében, ahova megint 2-es sorban masíroztunk. Este vacsora és a szokásos rumli velem. Az egyik jó dolog a kosárlabda és általában a tornaóra. Óriási mozgásigényem volt, és ilyen körülmények között egyszerűen nem tudtam kielégíteni. Heti 2 edzés volt, elég ügyesen kosaraztam. Akkor még én voltam a legmagasabb a csapatban. De sajnos az edzés rendszerint elhúzódott, így lekéstem a vacsorát. Állandóan éhes voltam, mint a kamaszok általában. Az a koszt különben sem volt elég senkinek, nemhogy a sporthoz. Ezért te vagy másokból nem nőttem többet, és ha első éven én voltam a legmagasabb a csapatban, mindenki hamarosan lekörözött. És hát nehéz a 20-30 centivel magasabb emberek ellen játszani, még ha fürge is voltam. Meg jól ugrottam. Szerettem kosarazni, de nem voltam igazán jó játékos. Kikapcsolódás volt, valami más abban a pokolban, amit éltem. Sosem kerültem be a nagy csapatba, de nem is számítottam erre. Országos iskola bajnokságra jártak rendszeresen akkor a nagyok. Nyertek is egyszer, erre büszke voltam. Az első tornaórákon, meg edzéseken Ernő bácsi szinte mindenre megtanított, amit tudni kell. Kiderült, hogy tudok bakot ugrani, kötelet mászni, tornaszekrényen bukfencezni, súlyt lökni és diszkoszt vetni. Arra volt csupán szükségem, hogy valaki megmutassa, hogyan kell. Átlagos feladatok átlagos testalkatú embernek. És leküzdöttem az anyám által belém nevelt félelmeket. Néha bejött egy távoli horogdobás, vagy jó tempóban passzoltunk a palánkról egymásnak. Az összehangolt mozgás, a ritmus, a figyelem olyan apró élményeket adott, amitől azt hihettük, hogy akár jó kosarasok is lehetnénk. A fej és a kézállást soha nem tanultam meg, de nem én voltam az egyetlen. És ha reggel 7-től volt tornaóra, igyekeztünk minél korábban érkezni. Mire a tanár megjött és a többiek, nemhogy a bemelegítésen, de az első 100 dobáson is túl voltunk. Csorgott rólunk a víz a jéghideg teremben. És míg a többiek bemelegítettek, Ernő bácsi kiküldött minket focizni. Nekem megtiltotta, hogy a betonon vetődjek, de nem sokra ment vele. Amikor aztán betiltották a futballt az iskola udvaron, mert egy sáros vizes bőrlabda a tanáriban landolt, és magával vitte a dupla ablakot is, meg az undok szipírtyó aligazgatónőt hátba rúgtuk, de őt szándékosan már csak kosaraztunk. És elismertük, hogy ez elegáns játék, ahogy Ernő bácsi mondta. Aradon akkor intenzív sportélet volt, szerettem volna evezni meg ejtőernyőzni, de hát ezekhez mind szülői engedély kellett, és azt kerekperec megtagadták. Tanulni kell, mondta anyám, nem a sportért fizetek, érted? És ezt el kellett fogadnom, nem lettem volna sosem jó sportoló. Akkoriban kezdődött, hogy nem érdekel már az osztályzat. Ha valami olyan disziplína vagy téma kerül elém, ami foglalkoztat, mindent hajlandó vagyok elolvasni, megtanulni, átvenni, újra és újra fellapozni. De amit unok, abból megelégszem az átmenő jeggyel. Semmit nem adnak a 10-esért a boltban, mondta Sanyi, a pattársam, aki egy fejjel volt magasabb nálam, és azzal dicsekedett, hogy életében egyetlen könyvet olvasott, a Robin Hoodot. Azt sem végig, de rengeteg viccet tudott. Akkor egy magyar-román vegyes osztályba jártunk, ahol a 24 magyar gyermek mellett volt 11 román is. Magyarul tanultuk a földrajzot, a történelmet, a biológiát, a matematikát, a fizikát, a kémiát, a biológiát és természetesen a magyart. A többi tárgy románul volt. A színvonalról nem érdemes beszélni. Kb. 60%-os teljesítménnyel az elsők között voltam, és persze senki nem tanult semmit. Ahogy a tulajdonképpeni magyar osztályban sem, ahova majd tizedik után felvételizünk, néhányad magammal. Az iskolánkból akkoriban ritkán jutnak egyetemre, nem is készülnek sokan. Aradon 5 iskolában van magyar osztály, egyetlen elméleti liceum működik, abban egy fél magyar osztály tanulja gőzerővel a matekot és a fizikát. Onnan rendszerint mindenki bejut valahova. 9. koromban a műhely gyakorlat a legizgalmasabb dolog a tornaóra után. Egy rigolyás műhely tanár megtanít a lakatos mesterség alapjaira, hegesztünk, reszelünk, köszörülünk, szerelünk mindenfélét. Ő is olyan ember, aki azonnal látja az érdeklődőn a hajlandóságot, és akinek van hozzá affinitása, az biciklit, motort, kávédarálót, hajszárítót, esernyőt javíthat vele, adagolhatja a szerszámokat, megcsinálhatja, amit rábíz, vagy éppen elvisz magával fusi munkára, autót szerelni, ajtót, ablakot, tetőt, bármit, amivel a fizetését ki tudja egészíteni, míg a lányok horgolnak és kötnek. De volt egy kislány, Carmen, aki elképesztően jól hegesztett. Sebész kezed van, mondta neki a tanár. Hamarosan egész kis lakatosinas vagyok, akinek az a feladata, hogy reggel befűtse a műhelyt, mert én érkezem elsőnek mindig, és délben sokáig maradok, ha bütykölünk valamit. 10-től gyárba járunk minden év harmadban, több hetet. Vasúti távközlési eszközöket készítenek, és 3 év alatt végigjárjuk az öntődétől az asztalos műhelyig az egész létesítményt. Mindig van egy-két munkás, aki szívesen megmutatja, amit tud. Engem mindig érdekel, vagyunk ilyenek páran. Azt hiszem, egészen jó ipari tanuló lehettem volna, ha bárki az oktatást komolyan veszi. De hát nem vette. Belekóstoltunk ebbe-abba, és aztán mindig valami mással foglalkoztunk. Sosem mélyedtünk el semmiben. Rogyadozott akkor már a román ipar, csikorgott minden eresztéke. Gyáron belüli munkanélküliség volt. Kaotikus termelés, elavult technológiák, pazarlás, lopás, züllés mindenütt. Az egyik műhelyben az volt a feladatunk, hogy a délelőtti alkoholadagot becsempészük a kerítésen a munkásoknak, és falazzunk, amíg isznak és kártyáznak. Néha egész délelőtt mi dolgoztunk helyettük, ami nem is volt rossz, mert lógással, lődörgéssel tölteni el a napi 8 órát sokkal nehezebb, mint valamit dolgozni. Azt éreztem, hogy végre történik valami, de ha belegondoltam, hogy életemet egy ilyen gyárban kell majd leélnem, egy szerszámgép előtt kirázott a hideg. Nem is a munka monotóniája riasztott, hanem az emberi viselkedés, a munkásosztály belső viszonyai, a gyűlölködés, az árulkodás, a feljelentés, meg az a rengeteg kicsinyesség, ami úton útfélen megnyilvánult, a szarháziság. Ma sem értem, hogy mitől különb egy rossz esztergályos a jó kovácsnál, vagy az analfabéta villanyszerelő a jó bádogosnál. De hát a szakmák közt szigorú hierarchia van. És nem értettem, miért néznek hülyének, ha engem a kovács műhely vagy az öntöde sokkal jobban izgatott, mint a műanyag fröccsentő, és utáltam a rajzasztalok között sepregetni. Szívesebben talicskáztam a kokszot, vagy lapátoltam az öntőformákba a homokot. Nem tudtam akkor, hogy a munkásosztály a munkát szeretné megúszni, mert nem tesz szabaddá és nem nemesít, legalábbis ahogy azt akkor végezték, úgy nem. Akkoriban döbbentem rá, hogy alig van olyan ember, aki szereti azt, amit csinál. Nem csak a napi rutinból van elege, hanem a szakma sem érdekli a legtöbbjüket. Sokan nem is értik, hogy mit miért kell csinálniuk. Sem az alapelveket, hogy mi a villany, mitől szilárdul meg a vas, mi a légnyomás, a feszültség, a torzió, a hőtágulás, meg a súrlódás. Nem mintha természettudományos érdeklődést várnám el a román melóstól, de aki nem érti a jelenségeket, az akkor is veszélyben van egy ipartelepen, ha csak bámészkodik. Gyakoriak voltak a balesetek, a munkavédelmi felkészítőn sem figyelt senki, ahogy a pártgyűlésen sem. Az embereket az ebédszünet érdekelte valójában, amikor a kohóból kivehettek egy izzó vasdarabot, amely fölött szalonnát süthettek, vagy felmelegíthették az ételhordóban otthonról hozott levest. És titokban, hogy a művezető ne lássa, benyakalhatták a vodkát meg a sört, ami tilos. De hát anélkül az élet nem ér semmit. Az ebéd is keveset. Azután megint csak arra gondoltak, hogy járjon végre le a műszak, és mehessenek haza. Riasztó volt számomra ez az ipari perspektíva, és amikor a vagongyárból kiáramlott a sok ezer munkás, nem volt jó elvegyülni köztük. Akkor sem, ha néha egyik-másikuk elvitt sörözni, és emberszámba vettek a gyárban, hisz velük együtt dolgoztunk. Meg annyi érdekes, értékes, fontos dologgal találkoztam, de nagyon sokszor gondoltam, hogy ennek az egésznek valahogy semmi értelme. Reszelünk, kalapálunk, kiszolgáljuk a gépet, gépsort, pénzt kapunk, elköltjük, eszünk, iszunk, utána megint kalapálunk, reszelünk. Mi ez? Nehogy ez volna már az élet. A szocializmus építéséről nyilván az apám és a nagyapám hatására nekem már gyerekként sem voltak illúzióim, és amikor meghalt Brezsnyev, pontosan tudtam, hogy a szocializmus véget fog érni. Ha ez a totyakos vén fasz meghalhat, akkor itt bármi megtörténhet, gondoltam, miközben az internátus udvarán ültünk a kitett padokon. Nem is értettem, hogy mi van. Politikai gyűlést kellett volna tartson a pedellus. Talán az aligazgató is eljött, mondott valamit, de nem emlékszem, hogy mit. Azután már nem is figyeltem. Végig az járt az eszemben, hogy amikor Sztálin meghalt, az emberek sírtak, zokogtak. Ezt mesélte anyám. De most én nem érzek semmit, ahogy a többiek sem. Enyhe az idő, vége lesz ennek a gyűlésnek, ebédelni fogunk. És megy minden tovább. Valaki még egy ládát is elővette és fociztak. Nem ordított rájuk a pedellus, mint máskor, valahogy ő sem tudta, mit kell tennie hirtelen. Leginkább egy dolog hiányzott nekem abban az első aradi esztendőben. Az erdő. Ilyen bezártságban addig még sosem éltem, és a délutáni szilencium 3 órája alatt, amikor békén hagytak, másra sem tudtam gondolni, mint a Kisjenői vagy a Baróti vadonra, ami elérhetetlen messzeségbe került. És Aradon a Marospart vagy a Csálai erdő szintén messze volt. Azt is bajos így utólag eldönteni, hogy az erdőben szerettem volna lenni, vagy csak egyedül. Mert ebben a világban talpalatnyi saját terem és időm sem volt. A szekrényem sem volt az enyém, az ágyam, de még a ruháim sem mindig. A személyes szféra elhúzódott messze. Az emlékekbe vagy az álmokba. Amikor elkezdtem írni az emlékirataimat, ugyanaz történt velem, mint azóta is mindig. Ha valamit írni kezdek, belépek abba a világba, amelyikről szó van. Felejtek minden egyebet. Teljes azonosulásban vagyok azzal, amiről mesélek. Azt álmodom tovább, vagy újra éjszaka. Azon jár nappal is az eszem, és gyűlnek akadálytalanul egymás után a sorok. Amíg valahol aztán elakad a folyam. Újra kell olvasni, és el lehet immár gondolkozni azon, hogy ez mi. Akkor minden fáról, bokorról, víztócsáról, zsombékról pontosan, aprólékosan leírtam, hogy mi történt ott, és idővel rájöttem, hogy mindenütt ugyanaz történt. Nyúl, őz, róka, fácán, kígyó. És hát az egész elbeszélés voltaképpen egyedül nekem jelent valamit. Egy olyan világot, amelybe időlegesen visszamerülhetek. Volt persze az egésznek egy topográfiája, meg időrendje, de aztán elúszott az általánosságok felé. Hiszen ahogy a csatangolások egy rutint követtek, az elbeszélés is ezt követte. És ha egy fácánt látott az ember, akkor a többi ezer már nem volt érdekes. Az sem, hogy telente legalább 5-ször szokott be alattunk a jég, ha egyszer elmeséltem, akkor az megvolt. Beleuntam az aprólékos elbeszélésbe, némi csalódottsággal hagytam abba, mert elmondtam mindent, és be sem telt az a füzet, igaz, nagyon apró betűkkel írtam, de mégis. Az utolsó oldalakon már egyre több volt a kihúzás meg a rövidítés. Elfáradtam. Senkinek nem mutattam meg azt a szöveget, de nagyon komoly írásgyakorlat volt, azt hiszem. A hiányaimnak az lett viszont a következménye, hogy amint hazaértem szombat délután Kisjenőbe, éppen csak ebédeltem, és már is indultam ki a határba, de legalább a vasútig, hogyha messzire nem is lehet menni az őszi vagy téli alkonyatban, de lássam a nádast, és messze a somosi erdő sötét csíkját. Vasárnap alig vártam, hogy befejeződjék a családi ebéd, elindulhassak az erdőbe, és teljesen belefeledkezzem a szabadságba. Azon az őszön maradok először kint a sötétben egyedül. Éppen barcogás van, fél éjszaka dámvadakra lesek a holdvilágban. Október közepe lehet, és hazafelé tartva belefutok egy vaddisznó kondába. Elég ijesztő helyzet, körülöttem megelevenedik az erdő. A konda eliramlik, nem is látom igazán őket, inkább érzem. Mögöttem, előttem folytatnak, röfögnek, aztán, mintha az egész erdő csörtetne, dübörögne el, és csend lesz. Legijesztőbb élményem az, amikor megszólal a gyöngybagoly a fejem fölött egy ágon, és másodpercekre megmeredek. Azóta is fácántól szoktam leginkább megijedni, sosem a medvétől. Csodálatos az őszi erdő. Rendszerint rámesteledik. Futva megyek haza a körös gátján. Rájövök, hogy azt az 5 kilométert különösebb fáradtság nélkül le tudom szaladni. Az 1 órás gyaloglás így 20 percre rövidül. De nem old ez meg semmit. A vasúti töltésről látom, hogy az udvaron ég a villany. Anyám a kapuban vár kétségbe esve, mindig cirkusz van este, ha elmaradok a sötétben. Ő főz, mos, vasal, csomagol nekem, apám a tévét nézi, én pedig elkódorgok minden egyes alkalommal. Van is némi lelkifurdalásom, hogy én anyaszomorító vagyok, ahelyett, hogy bent ülnék az édesanyámmal is beszélgetnék, meg adogatnám az edényeket, vagy segítenék ebben-abban, legalább a csomagolásban, az erdőt járom, mint a háborodott Will nagybátyám, és azután hosszú levelekben számolok be a baróti indiánoknak, hogy milyen kalandokat éltem át. Hajnali 4-kor kelek másnap, szigorúan reggelizni kell, 5-kor indul a vonat Aradra. A lecke megvan persze, minden a helyén, csak a reggeli hányingernek kínozna a zsíros rántotta meg a hásfate miatt, és a kialvatlanság. A vonaton tömeg, gyúródás, egy idő után elmúlik a hányinger, megszokom, és úgy esem be matekórára, hogy nem hallok, nem látok, még mindig az erdő csendje és levegője van körülöttem, de nincsen senki, hogy elmesélhetném. A legjobb az, hogy osztályfőnököm, Kovács Géza, a legendás Gazsi bácsi volt. Arad nagy formátumú helytörténésze, kiváló történész, tanár és alkoholista. 1000 anekdota kering róla, sokakat tanított, karizmatikus ember, akinek az aranyköpéseiből kisebb könyvet lehetne írni. Mindenkihez volt egy jó szava, és mindenkit számon tartott. Az óráit igazából nem szerettem, mert az akkori történelem oktatásról egyetlen jó szót sem lehet mondani, és az érdeklődésem meg az olvasottságom jóval túlmutatott azon, ami egyáltalán belefért az iskolai keretbe. Akkor már szokásommá vált, hogy évelején kiolvasom a tankönyvet, lássam, hogy mi lesz, ha pedig valami megragadta a fantáziámat, próbáltam utána járni. Az aranyköpéseit lestük Gazsi bácsinak. Édes fiam, akkora pofont kapsz, hogy freskó leszel a falon, és apád belehűjül, mert nem ismeri a stílusát. És még volt pár visszatérő, amelyektől harsány nevetésben fetrengett az egész osztály. De számtalan viccet és anekdotát tudott Napóleonról, Hitlerről, Kossuthról, és a 14 aradi vértanúról is minden évben megtartotta maga előadását. Könyvet is írt róluk. Az első jó pontot egy politikai órán kaptam tőle, mert a 3 román fejedelemség egyesüléséről kellett megemlékeznünk, el is darált valami sablonszöveget, amire nem figyelt senki. December 1-e lehetett, vagy talán Mihály Viteázóról tanultunk. Már nem emlékszem pontosan. Csak arra, hogy mi a baj ezzel a 3 román fejedelemséggel, kérdezte váratlanul éles hangon. Olyan volt, mint amikor felcsattant valami diákos butaságon. Hirtelen csend lett. Na, ki tudja? Nézett körül a szemüvege fölött. Csak 2 román fejedelemség volt, mondtam halkan. Fel sem álltam a padból, mint aki láthatatlan próbál maradni. Hát, ha nem is szabad ilyet mondani. De én ezt az apámtól hallottam. 10-es fiam, mondta Gazsi bácsi, és mondta tovább a fejedelemségek egyesülésének jelentőségét, a világtörténelemre gyakorolt hatását, mintha mi sem történt volna. Az osztály sem vett észre semmit, legalábbis úgy tettek. Bár én egy ideig féltem, hogy ebből még baj lehet, de nem lett. Gazsi bácsi egy-egy hétvégén eljött hozzánk család látogatni, az apámat is tanította annak idején, és miközben megebédeltünk és borosztunk, hosszú történelmi előadásokat rögtönzött a legváltozatosabb témákról. Ő tudott Trianonról, Katinról, Auschwitzról, 56-ról. Tudta, hogy kezdetben maga Dajkovicsú is kételkedett a dákoromán kontinuitás elméletének korrektségében, de azután beleélte magát. A helytörténeti adalékok egész sorát adta elő egy-egy borgőzös délután, olyan jókedvel mesélt, mint a nagyapám. Olykor teljesen berúgott, nem is tudott hazamenni, nálunk aludt. Ez jó volt, mert másnap is előadás volt reggelinél, meg ebédnél. Vagy ha vasárnap történt ez, akkor együtt mentünk a hajnali vonattal Aradra, rendszerint kávézni vitt az állomás restijébe, utána taxival az iskolába. Gazsi bácsitól tudom, hogy a Vida név már a zsigmondkori összeírásokban is felbukkan ágyán, azon kevés nevek közül való, melyek túlélik a hódoltság korát. Találtam is egyszer az ágyai temető elhagyott részében egészen sok vidasírt. Még egy 48-as honvéd hadnagyét is. Nem biztos, hogy parasztok voltunk, mind és mindig. Volt K vida, S vida, F vida, nagy vida is, mielőtt kihalni kezdett volna a család. Néha komoly vágyat éreztem az iránt, hogy történész legyek, vagy legalábbis valamilyen történeti kutatásba fogjak, de az akkori állapotok miatt ez fel sem merült. A történetírást a román állam stratégiai ágazatként kezelte, és nem éreztem elég erőt arra, hogy átrágjam magamat a dákoromán problematikán, ha már az elmélet atya is pontosan tudta, hakni az egész. Az volt a lenyűgöző Gazsi bácsiban, hogy nem félt nekünk e félékről beszélni. Akkor sem hallgatott el, ha valaki átjött a szomszédok közül. Gyorsan letesztelte, hogy kell-e tartani tőle, és ment az előadás tovább. Egy télen Guzman keresztapám is jelen volt, akit hamar pontra tett a nácik kapcsán, a második világháborúról meg a székely legendáriumról. Gazsi bácsi udvarhelyi származású volt, és a tudása meg a tájékozottsága előtt Guzman Hitlerjugendes tudálékossága egyszerűen nem állhatott meg. Nagy tudású ember, mondta keresztapám azután mindig. A vége természetesen az lett, hogy az udvaron énekelték torkuk szakadtából a sokadik hortinótát, apám idegesen járkált fel alá, anyám legyintett, hogy részegek, nem lesz semmi baj. Miután berekedtek, megpróbálkoztak a díszlépéssel, de nem sikerült jól. Rövid volt az udvaron a járda. A felesége ráparancsolt Guzmanra, hogy infarktus után ne vitézkedjék. Majd Gazsi bácsi elmesélte, miként úzták át az Elbát, hogy ne orosz, hanem amerikai hadifogságba kerüljenek. Akik erre nem vállalkoztak az ászlóajból, soha nem értek haza. Úgy tűnik, Gazsi bácsi volt az az ember, aki végképpen megerősített abbéli hitemben, hogy az a világ, amelyben élünk, velejéig rothadt. Hiszen olyan történelmi és ideológiai hazugságokra épül, amelyekről nem csak az uszító nyugati rádióadók beszélnek, hanem lám, az osztályfőnököm is. Szentül meg volt győződve, hogy hamarosan összedől a szocializmus. De az a káosz, ami a helyén marad, sok jót nem fog hozni a számunkra, mert a Balkánt és Bizáncot senki nem tudta valójában kézben tartani, átalakítani, csak átvenni azt a mentalitást, ami a civilizáció peremén élő barbárok habitusaira építi a maga politikáját. Amikor a juhászt nyájastól beengedik a barokkpalotába, nem arról kell beszélni, hogy a pásztort az osztálygyűlölet hajtja. Dehogy. Csak neki is tálóra meg karámra van szüksége, és tábortűzre. Ez a Balkán, a rongálás felelőtlen öröme. Abban a hitben számolni fel a kultúrát, a civilizációt, hogy semmi szükség rá, és élvezzük a rombolást. A Balkán ragályos. Ülve a könyvtárba, fiam, és olvas, mondta Gazsi bácsi nekem egyszer vagy többször. Nem is kellett erre biztasson, inkább aféle jóváhagyás volt az anyám előtt, hogy nem kell engem félteni a tanulmányok kapcsán, csendes, szorgalmas gyermek vagyok, nem való tanárnak, de könyvtárban vagy múzeumban el fog tudni üldögélni. Van feje hozzá. Pedig én akkor azt éreztem, hogy valami baj van a fejemmel, mert az indián könyveket, Jack Londont és az összes útleírást, Molnár Gábort, Thor Heyerdahlt és Marco Polót bár nagyon szeretem, de tulajdonképpen már unom. Rejtőből is csak pár könyvet olvasok, vicces, de nem az igazi. Agatha Christie vagy Simenon pedig olyan sivár szöveg, hogy soha azóta sem. 15 éves vagyok, életem első olvasási válsága köszönt be. Egyszerűen nem tudom, honnan kezdjem, honnan folytassam. Vagy unom, vagy nem értem. Átrágom magamat persze minden kötelezőn, de szinte semmit nem jelent az egész. Jókait, Mikszátot nyögöm és utálom. Légy jó, mint halálig. Úristen! Petőfit sem tartom már komoly költőnek, talán Vörös Marti az. A román irodalom még kiábrándítóbb, ha lehet ilyet mondani. Nem tudom, hogy meddig tart ez így, teljesen magam alatt vagyok, furdal a lelki ismeret, képtelen vagyok tovább jutni, nem csinálok semmit. A körmölés is egyre nehezebben megy. Lejár lassan, marad a letargia, esténként a verekedések és a műszaki rajz, mert ahhoz értek. Meg is csinálom a nagyok rajzait, mert akkor békén hagynak, de azután a tanár felismeri, hogy nem ők dolgoztak vele, és behármasozza őket, mert nem hajlandók megmondani, hogy ki. Engem pedig megvernek, hogy miért nem figyeltem erre is. Ha megbuknak rajzból, szétverik a pofámat. Persze nem buktak meg. Lassan véget ért ez a leghosszabb tanév is, ahogy elmúlik minden. Csak meg kell várni. Utolsó hét van az internátusban. Alig lézengünk néhányan. Focizunk délutánonként és unatkozunk. Iskola már nincs, műhely gyakorlatra járok. Laci Marciék végeztek, más iskolába fognak felvételizni. Nem baszogat senki. Esténként Mátej Filipescu boxpartnert keres. Rám is sor kerül egyszer. Vékony, barna bőrű, élénk fiú. Nem sok dolgom volt vele egész évben. Csendes, nyugodt, jó lelkű fiú. Mondja nekem, hogy tudja, verekedős vagyok, próbáljunk egy menetet. Ő kesztyűt húz, nekem befáslizzuk az ujjaimat. Nem fog nagyokat ütni, csak játszunk. Mozogjunk, szabályos box. Tényleg nem üt erősen, focikapus vagyok, nem féltem az arcomat. Mutat pár egyszerű cselt, sorozatot, de azért a kesztyű is nagyon tud fájni. Elég jól mozgok, tanítgat, megállunk, ismételünk, aláhajlás, visszalépés, sorozd meg, könnyék, lépéstechnika, rugózás, üssél nyugodtan, mondja sokszor, bíztat. Aztán egyszer átcsúszik az öklöm a kesztyűi között, a homlokát éri a jobb egyenes, megtántorodik és elvágódik a mosdókövezetén. Mintha lassított filmen látnám az esést, hallom, ahogy koppan a feje, és az orrából megindul a vér. Lassan eszmél. Tanácstalanul állunk körülötte, azonnal minden csupa vér lesz. Hiába fekszik hanyatt, megtelik a torka, ettől köhögni kezd, felül. A vér patakzik tovább, megállíthatatlanul. Valaki lerohan a konyhára, Maruca tánti telefonál a mentőknek, elég hamar kijönnek. Azután az aligazgató érkezik, végül a pedellus. Mátejt nem viszik be a kórházba, de kiderül, hogy van egy komoly, régebbi sérülés az orrában. Hetekre el van tiltva a boxolástól. Nekem kell felmosni a vért a mosdóban. Maj, bőjéc, maj. Fiúk, fiúk, mondja fejét csóválva az aligazgató, miután Mátej is megesküszik, hogy nem volt ez verekedés, semmi bajunk egymással. Az a vakáció azzal kezdődik, hogy napszámba járunk dohányosba. A Csernovics grófok egykori uradalmába, ami elkeserítően lepusztult állami gazdaság, akkor éppen. Fyodor bácsi volt ott az egyik főnök, ő szervezett be minket nyári munkára, mert kellett az iskolába egy igazolás, hogy nyáron két hetet dolgoztunk, és a szülők azt mondták, a munka jót tesz, tessék hát nekiállni valaminek, ha már úgy is kötelező. Reggel héttől este hétig raktuk a mezőn a bálákba préselt szalmát vagy szénát, lucernát. Mikor mit kellett? Viszonylag hamar ráébredtünk, hogy fizikai erőnket jóval meghaladja ez a munka, és az első napok után teljesen kimerültünk. Nem lehetett kiszállni vagy meghátrálni, és az első hét után csodálkozva vettük észre, hogy tudunk ebben élni. Gyorsan átalakulnak az izmaink, pontosan emlékszem arra délutánra, amikor felfedeztem az alkaromon a duzzadó ereket. Előbb nem tudtam, hogy mi az, utána kiderült, hogy az erő. A traktor lépésben húzta maga után a két utánfutót, mi pedig egyenként adogattuk fel a bálákat, hogy a megadott szerkezet szerint elférjen mind a 96. A lucerna bálák nehezek voltak, ketten emeltük őket, és rogyadoztunk, amikor nedvesen préselték a takarmányt őszre. Máskor a hatalmas kazlaknál dolgoztunk, amelyeket öreg parasztemberek irányításával raktunk sok emelet magasra. Komoly tudománya van, és nagyon sokat meséltek a holt időkben arról, hogy milyen volt ez a farm fénykorában, milyen sok hal volt régen a körösben, mennyire el van romolva ez a világ. Megtanultuk, hogy délig lehetőleg ne ígyunk vizet, mert azután egyfolytában szomjasak leszünk. És alkoholt sem szabad estig, mert a napon megüt a guta. És mielőtt nagyot emelnénk, húzzuk meg jól a nadrág szíjat. Nem hiába hordanak a máramarosiak még mindig széles bőrövet. Jó volt hallgatni ezeket a román bácsikat, a nagyapáim világát mesélték, de románul. Ugyanaz és egészen más. Az egyikük volt az orosz fronton is, de nem tudta hol, merre, miért, és ezen később is csodálkoztam, mert a legtöbb román öregember, akivel a háborúról beszélgettem, csak annyit tudott, hogy Akolo Larus. Ott az oroszoknál. Erőnket meghaladó robot volt ez. Annak örültünk leginkább, amikor késő délután a körös gátján bicikliztünk hazafelé. És megálltunk fürdeni, hogy kimossuk a bőrünk pórusaiba ívódott port. Úgy aludtam el azokon az éjszakákon, hogy reggelig meg sem moccantam. Még a takaró is ugyanúgy volt rajta, és mintha csak egy pillanatig tartott volna az éjszaka, már is szólt a vekker, és pattintott ki az ágyból az öntudat. El nem maradtam volna semmiért. És így ment ez minden nyáron. Amikor lejárt a szalmahordás, minden porcikánk fájt. Előjött az izomláz, és két napig általában betegek voltunk, szédelektünk, és nem találtuk a helyünket. Erre mondta az Albi nagyapja, hogy ilyen lesz majd öregkorotokban minden egyes nap. Ezzel mi persze akkor nem foglalkoztunk, mert kitaláltam, hogy ha reggel nagyon korán úszással kezdem a napot, akkor az izomláz nem jelentkezik. Az volt a legjobb nyáron, Kisjenőben, hogy a fehérkörös fűzfákkal szegélyezett medrében hosszan lehetett felfelé úszni. Ez jó edzés, megerő próba volt. Azután pedig kilométereket csorogtunk lefelé. Néha csendben, máskor labdát dobálva. Egyszer pedig egy halászsinórba akadtam bele, amelyiken jókora harcsa fej volt, de csak a fej. És kisütöttük, hogy a többit a vidrák ették meg. Tele volt a parton az iszapa nyomaikkal, de hiába jártunk heteken át ki rájuk lesni, soha nem láttuk őket. Rövid ideig úgy csúfoltak, hogy vidra, de én ezt nem szerettem. Soha semmilyen gúny név nem tapadt meg rajtam. 30 év múlva, mondja, majd Albi, hogy látott végre vidrát. Amikor 10. osztályosként benyitottam az internátus kapuján, egészen elszorult a torkom. Mi lesz, ha Laci Marciék mégsem igazoltak át másik iskolába, ahogy mondták, és mi lesz, ha megint itt fognak lakni? De mint hamarosan kiderült, örökre megszabadultam tőlük. Elmúlt a rémálom, és immár másodévesnek számítottam. Lett is 3 védencem hirtelen, valamelyik magyar faluból való srácok, akik alig vagy inkább egyáltalán nem tudtak románul. Ebben az évben már nem voltak lányok. Jóval kevesebben voltunk az egész internátusban. Új pedellust kaptunk, és lett végre külön szekrényem, amit nem is zártam lakatra. Tudtam akkor már, hogy aki nagyon kíváncsi a tartalmára, úgyis ki fogja nyitni. Tulajdonképpen nem volt rossz újra bevonulni, és pontosan tudtam, ha törik, ha szakad, el fogok menni október 6-án a vesztőhelyre, mikor a koszorúzás van. Pedig az iskolában ezt szigorúan megtiltják mindig, és miután a magyar állami küldöttség elhagyja a körletet, a rendőrök igazoltatni kezdik az embereket, be is visznek sokakat. Arra az egy dologra nem gondoltam csupán, hogy azok a román szobatársak, akik az előbbi évben, szemrebben és nélkül, vagy inkább vigyorogva nézték végig a gyötrésemet, most úgy gondolják, eljött az ő idejük. Nem is értem pontosan, hogy mit akarnak, amikor egyik este odajön az ágyamhoz az egyik mócvidéki fiú, és közli, hogy ez itt Románia. Némi szóváltás után kiderül, hogy nagyon zavarja őt, hogy a másik 3 fiúval magyarul beszélek. Mert az az érzése, róluk mondunk mindenféle csúnyát megsértőt. Aprólékosan elmagyarázom neki, hogy én jól tudok románul, a Simony falvi meg a vadászi fiúk nem. De nem fognak tanulni, különben is egymás között beszélünk. Hozzád mindig románul szólok, mondom nyomatékosan. Megtermett, zömök fiú ez a Krisán. Sokkal erősebbnek érzi magát, elkapja mellemen az inget hirtelen, fel akar emelni, de túlértékelte magát, vagy az ingemet. Lepattan egy gomb, ettől visszaengedi a mozdulatot, én pedig megfogom a kezét és lenyomom. Nem ellenkezik, megérti, hogy erősebb vagyok. Többet nem nyúl hozzám. De mindig ő lesz a hangadó, tőle indul ezután az ellenünk készített akció. Rendszerint azon van, hogy többen támadjanak ránk egyszerre, de nem elég szervezettek, nem is akarnak igazán verekedni, csak szívesen körbeállnának egy nagyobb rumlit, és ha a román-magyar, akkor nyilván a román oldalnak szurkolnának. Akár aktívan is. Sokan voltak ott a Matej Filipescu-val történt esetnél, látták az olykori kitöréseimet korábban, valójában nem akarnak semmit tőlem, csak az, hogy ne beszéljünk magyarul. Így fogalmazza meg ezt neki Krisán. Bármiről tudnánk egyezkedni, viszont erről nem vagyok hajlandó. Egy sarokban alszunk mind a 4-en. Akkor éppen egy emeletes ágyat is behoznak a hálóba. Így leszünk 22-en. Jó hely az a sarok, mondom a fiúknak, hogy ne provokáljuk őket. Ne kiabáljunk át magyarul az ágyak fölött, ha beszélni akarunk, üljünk le a sarokban. Maradjunk csendesek, lehetőleg mindig ketten legyünk bent. Hosszú ideig csak bebeszólnak a románok, Krisánnak mindig van egy-egy gúnyos megjegyzése, így a bozgorok, meg úgy a bozgorok. Valamennyit érthet magyarul, mert a dadogásomat lereagálja. de nem tudja, mi az, próbálja utánozni a furcsa szavakat. Nem foglalkozom vele, nem akarom felvenni a labdát. Ezután mindenféle csínyek jönnek, feldúlják a szekrényemet, összefirkálják a könyveimet. Rajzszeget tesznek a lepedőm alá, egy éjszaka pedig a bakancsomat töltik meg főtt makarónival. Rendszerint engem provokálnak, csak nagyon ritkán a 3.9-est. Persze ezek szokványos internátusi trükkök. Egy átlagos nyári táborozás is nehezen képzelhető el nélkülük, és lehet ezeket játékból meg durván, brutálisan csinálni. De valahogy mindig a bozgorozáshoz jutunk a végén. Belőlem ez különösebb érzelmi reakciót nem vált ki, bár tudom, hogy a magyarok csúf neve állítólag hazátlant jelent. Vagy ebben az értelemben használják. Az én addigi román világomban ez nem volt szokásban, vagy ha előjött, már öltek volna érte. Akkor még nem ismerem Szilágyi ilyen Sándor erre vonatkozó szellemes magyarázatát, hogy a bazmeg és az ungur összevonása volna. És persze nincsen benne egyetlen román szótárban sem. Kérdezem egyszer Krisántól, hogy szerinte mit jelent a bozgor szó. Én ezt nem értem. És mivel a kérdezet meglepődik ezen, hiszen ő sem tudja a szó pontos jelentését, a hálóterem plénumához fordulok, hogy na, fiúk, mit jelent az a szó, hogy bozgor? Ezzel túléptem a számomra még biztonságos határon, mert az ajtóban egy megtermett, kigyúrt srác áll. Ő nem a mi hálónkban alszik, de gyakran jár át. Te bag un pizda möti. Aztán szjamna. Mész az anyád picsájába, ezt jelenti. Mondja fenyegetően, és harsány kacajba tör ki az egész háló. Nincs folytatása ennek a jelenetnek. Valami közben jön, a srác elmegy, de még egyszer az ebédlőben megragadja a torkomat valami teljesen buta ürüggyel, mint aki meg akar folytani. Állunk pár másodpercig így, és rászólok, vedd le rólam a kezedet. Elenged, elmegy a többiek között, nem verekedős jószág, ettől én lepődöm meg a legjobban, és félek. A konfliktus parázslik tovább. Ingerült szóváltások, csapkodás, pofoszkodás, lögdösődés, anyázás, de igyekszünk minél kisebb felületet nyújtani nekik, lehetőleg együtt vagyunk, a vécére is úgy megyünk, mint a csajok. Újabb taktikához folyamodnak, van három kistermetű vézna, fejletlen román kilencedikes, a Mócvidékről származnak, magasan a hegyekből. Annyira gyerekek, hogy még fanszőrzetük sem nő, és tényleg infantilis módon viselkednek, bár 14 évesek, ők a bohócok mindenben. Ezeket küldik hozzám, hogy segítsek nekik matek példát oldani, vagy francia leckét írni. Tulajdonképpen analfabéták, és csak provokálni akarnak. Belém kötnek, lögdösődés lesz, eltépik a füzetemet, eltörik a ceruzámat, és akkor jönnek a nagyok megtorolni a kicsinesett sérelmet. Törülközővel, seprűvel, piszkavassal szemben, ha négyen, öten jönnek bosszút állni, nincsen esélyem. Az első összecsapásokban ez kiderül. Rendszerint beszorulok a sarokba. Onnan csapkodok, amivel tudok, harciasan. De a verekedés nem az én szakmám, ezt mindenki tudja. A döntőcsata hátra van még. Csak az alkalmas pillanatra várnak, hogy elintézzenek. Úgy döntök, hogy ezt nem fogom kivárni. Elkapom a kicsiket egyenként, beviszem őket valamelyik sötét sarokba, amikor nincs jelen senki, az egyiket éppen az iskola női vécéjébe, és mindnek megígérem, hogy ha még egyszer belém talál kötni, agyonütöm, lekeverek néhány pofont a nyomaték kedvéért, nem kímélem őket, és a tenyeremet sem. Nem mernek többet este belém kötni. Használt a terror. Időlegesen fellélegzem, de nincs még vége. Egy éjszaka megpróbálják oda kötni a lábamat az ágyhoz, de nem sikerül, mert én hálózsákban alszom, azzal nem boldogulnak. Arra ébredek, hogy az egyik magyar srácnak már lángol a lábujjai közé fűzött papírszelet, hatalmas üvöltés van meg röhögés. Engem próbálnak lefogni, de kirúgok. Nem látom, ki van mellettem a sötétben, de befejelek neki egyet. Amikor talpra ugrom, mindenki menekül. Mire kicipzározom magamat a hálózsákból, nincs már a közelben senki. Ezután minden éjszaka valamilyen támadás van. Tűzzel, vízzel, párnával, fogpasztával, minden elképzelhető módon. Mindig van pár szolgálatos közöttük. Nehéz így aludni. Szerencsére van két osztálytársam, akik karatézni járnak. Tőlük tanulok néhány egyszerű, de hatékony ütést meg rugást. Azokat gyakorlom, amikor nem lát senki. Nem múlik el nap egy kis edzés nélkül, sokszor a WC-be vonulok ezért, ha nincs máshol alkalom vagy hely. A fáradtság, a kimerültség, a stressz elszántá és agresszívvé tesz. Szinte várom a nagy verekedést már, és persze félek. Nagyon félek. Egyszer egy üres szekrény előtt gyakorolok a mosdóban. Úgy állok, hogy lássam a tükörben a leszorított kézfejemet, amint csak érinti a pozdorja lap felületét. Nem is koppan, de ott van. Akkor már nagyon hosszú sorozatokat bírok, jó a légzésem, élvezem a mozgást. Láttunk már Chuck Norris filmet is, mindenki valami hasonló tudásról álmodik, és bátornak hiszi tőle magát. Benyit valaki a mosdóba mögöttem. Nem akarom, hogy meglásson, el akarok lépni gyorsan, ezért az utolsó ütést elméretezem, a kezem bemegy a rossz minőségű pozdorja ajtón, egy ökölnyi lyuk marad, a recsenés visszhangja, Krisán kolléga döbbent arca, és a bütykeimből kiserkenő vér. A lyuknak hamar híre megy, nézegetik, beszélnek róla. Én tudom, hogy valaki egy kalapáccsal, esetleg vascsővel korábban besegített, és azután visszanyomták a kiesett darabot. Szerencsére nem enyveszték be, nincs az a kungfu harcos, aki egy ilyen éplapot be tudna törni. Rugalmas. A nyílt színi kötegedésnek ezzel vége. De persze nem múlt el semmi, mert egy éjszaka oldalról megemelik a matracomat, legurulok róla álmomban, hálózsákban van a két karom, hiába próbálnám letenni estemben, az arcomra zuhanok. Mintha a plafon szakadt volna rám, akkor átkoppan a fejem. Patakzik a vér az orromból, mint Mateinak. Csak az nyílt küzdelem volt, félig játék, baleset. Ez meg sunyi aljas merénylet. Mindenki alvást színlel, amikor többször is kimegyek a mosdóba. Az ágynemű, a párnám, az egész háló, meg a mosdópadlója véres lesz reggelre. A hálózsákon ma is látszik a hatalmas vérfolt. Érdekes módon alig fájt az egész, mintha csak egy könnyebb nátha volna, de akkorára dagadt az órom, mint egy krumpli, amit a nap zöldre és lilára színez. A pedellus ki akarja nyomozni a tettest, de én nem láttam senkit, éjszaka volt, mindenki egységesen hallgat, nem is akarok semmilyen eljárást vagy nyomozást. Másnap délután leszerelem a WC-ből a vízcsap rozettáját, meglóbálom a kis ujjamon, körbenézek a hálóban, hogy látja-e mindenki. Végül Krisára nézek hosszan, majd beteszem a boxert a párnám alá. Itt van vége életem első és utolsó etnikai konfliktusának. Hónapokig minden apróságtól megered az orrom vére, és ma sem tudom, hogy akkor győztem, vagy csak nem élettem a vesztes. Szerintük nyilván megkaptam, ami járt nekem, én pedig tudom, hogy kiálltam magamért. Talán felismertük, hogy ezt ítéletnapig lehetne folytatni, de nincsen értelme, elfogyott az indulati töltet. A viszony hűvös maradt, de nem provokáltuk egymást ezután. A magyar fiúk lassan megtanultak románul, a románok nem kötekedtek többet. Viszonylag csendes két évharmad következett. Konyhaszolgálatok, szénhordás, műhelygyakorlat, kosárlabda is, egy-egy délután, amikor csak úgy, a magam kedvtelésére elindultam csatangolni a radon. Nem érdekelt az ebéd, a pedellus. Egyszer kivívtam a helyemet, és arra kértem mindenkit, ne piszkáljon fölöslegesen. A regényemet írtam, amelyben ezek a harcok részletesen kiszínezve, átírva jelentek meg, távol a felnőttek világától, akik, ha akartak volna, sem vehettek volna részt benne. Néha pedig, amikor már nagyon untam a bezártságot, kisétáltam a Mikelakai vasúti hídig a Maros parton, mert onnan tiszta időben jól látszottak a világosi dombok. A vár is jól kivehető volt. Többnyire arra gondoltam, hogy messze valahol a Hargita tövében rokonaim vannak. Ezek itt idegenek. Még azon a télen történt, hogy meghalt a nagyapám. A szüleim nem szóltak és nem hívtak el a temetésre, csak mondták egy szombat délután, amikor hazaértem, hogy meghalt. Eltemették. Végelgyengülés, mondta anyám, mert semmilyen szervi baja nem volt. De én tudtam, hogy halálra itta magát, bár nem igaz, amit a nagyanyám mondott, hogy kék láng égett a torkában meg a szájában, mert ez csak a népi képzeletben működik így. Ez az iszákos büntetése, a pokol lángja lobog a torkában. Az égeti el. Amikor már hetek óta feküdt, utolsó erejével még felkelt, kibotorkált a kamrába, megtalált egy üveg orvosi kékszeszt, azzal mosta meg olykor a hátát Vilma néni. Megitta, visszafeküdt, és meghalt. Egészen ki volt már hűlve, mire nagyanyám hazaért a faluból. Nem volt ott senki, engem se hívtak, még a temetése sem. Anyám elmagyarázta, hogy nagyon nagy hideg volt, késtek a vonatok, a buszok. A sírt is alig lehetett kiásni, meg egy csomó kellemetlenség, és messze voltam, az utazás, az iskola, de azután részletesen beszámolt minden apró mozzanatról, ahogy szokott. Mindent értek, meg akartak kímélni. Csak hát éppen a nagyapám temetésétől kíméltek meg engem, az egyetlen unokát, a fiút. Annyira jól sikerült ez a megkímélés, hogy egyetlen személyes tárgy sem marad a nagyapámtól. Nagyon gyorsan kisöprik a házat utána, mintha az emlékét is el akarnák tüntetni. Az sem véletlen, hogy majd az első novellámat éppen róla írom. Bár nem az lesz az első, ami megjelenik, és nagyon sokszor átírom majd, amire a végleges formáját elnyeri. Nagyapámnak volt egy lova. Pedig nem is volt neki, csak lehetett volna. Azóta sem tudtam elbúcsúzni tőle. Ő az a férfi, akinek a gesztusai bennem élnek tovább, a durvasága, a keménysége, a makacsága, a darabos értetlensége, az eltökéltsége és az a végtelen magány, amit 80 éven át vonszol magával. Sokszor gondolom azt, hogy én vagyok az egyetlen ember, akit szeretett, akiben megbízott. Nekem elmesélte a puskát is, aminek a csövét az ereszalat rejtegette. Egy Mannlicher Schönauer volt. Azóta is legtöbb írásomban ez a puska. De akkor 1967-ben, a születésem előtt az öccse Alexander javította valakinek azt az illegálisan tartott fegyvert, mert ezermester volt, és amikor feljelentették, elhozta a csövet. Dugd el valahova, Josip! Mondta, és nagyapám benyomta az eresz alá, drótok, pálcák, lécek közé. Nem is kereste sokáig ott senki. Alexandernél, aki mindenféle tilalmas dologgal foglalkozott, házkutattak, de ott nem találtak semmit. Azután valaki meglátta a nagyapámnál a csövet, egy ivó cimborája volt, és persze feljelentette. Nálunk is házkutattak, de nem találtak semmi mást, csak az apám teológiai könyveit, de az nem érdekelt senkit. Csak a szüleim félnek ezután mindig a házkutatástól. Nagyapámat letartóztatták, és napokig vallatták a rendőrségen. Brutálisan megverték, sokáig vért hányt, még azután is. De azt vallotta, hogy a kertben találta a csövet, azt sem tudta, mi az. Persze nem hitték el, mert csendőr volt a hadseregben, már hogy ne látná, hogy katona puska. Hol van a többi alkatrész, és honnan van? De nagyapám hallgatott. Hiába vitték be, hiába verték meg időnként, nem vallott az öccsére. Végül nem került börtönbe, mert a puska gazdája igen magas beosztásban lehetett és intézkedett. A feljelentő ember viszont mindig elslisszolt a kocsmából, ha megérkeztünk nagyapámmal. Nem akarlak a gyerek előtt agyonütni, mondta neki egyszer évek múlva, csak én akkor még nem tudtam, hogy miért is kellene. A legjobb az volt, amikor egy ideig nagyapám harangozott az ágyai templomban, és ha csak lehetett, vele mentem. Engedte, hogy felmásszak a toronyba a két harangig. Nem volt egészen veszélytelen vállalkozás a korhadt, galambszaros létrán, de bízott bennem. Egy ilyen alkalommal láttam meg a templom padlás feljárójában a valamikori, minden bizonnyal 18. századi festett mennyezet deszkáit, amelyet a jelenlegi boltozat elkészítésekor újra hasznosítottak, össze-vissza rakták fel. Nem lehet sem az ornamentikát, sem a feliratot követni, de nekem ez a kusza színes mennyezet mindig az eget jelenti. Sokszor álmodom azt, hogy kiterjedt nádasban kószálok nagyapámmal, és fölöttünk ilyen az égbolt. Néha olyan, mint egy távoli galaxisról készített fotó. Tudom, hogy legtöbbször mandalát álmodom ilyenkor. Az a teljesség szimbóluma, ahogy Jung mondja, mert hol másut láthattam én ilyet, mint amikor harangozni jártunk, és felmászhattam a toronyba a repet harang mellé, amely zengett még egy ideig, mielőtt egészen elhalkult.